Az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Elsőfokú vízkorlátozás lépett életbe Zalaegerszegen, a városközpontban ingyenesen vizet osztanak. Átmeneti megoldásként éjszaka tartálykocsikból kezdték feltölteni a kirült zalai víztározókat a szomszédos közműszolgáltatók segítségével, később honvédségi járművekre is számítanak ebben. Soha eddig nem tapasztalt vízhiány alakult ki Zalaszandrót térségében, elsősorban az ivóvízhálózatról történő öntözések miatt, ezért 29 településen a hét elején másodfokú vízkorlátozás kellett elrendelni. Mintegy 18 ezer fogyasztót érint ez a korlátozás, de főként Zalacsány és Kehidakustány esetében nyaraló övezeteket is, több településen az alacsony nyomás miatt lajtos kocsikkal kell biztosítani az ivóvizet az ott élőknek. A Kehidakustányi fürdő ideiglenesen nem üzemeltet néhány medencét. Meghosszabbították a hőségriasztást, ez péntek éjfélig másodfokú, aztán június 30-a jövő hét keddé félig harmadfokú lesz. Tartósan extrém melegre kell számítani, amely fizikailag és mentálisan egyaránt megterheli a szervezetet. A figyelmeztetési kritériumot meghaladó ma az UVB sugárzás szinte az ország egész területén, közölte a Hungaromet ZRT. Jövő hét hétfőre és kedre is rendkívüli parlamenti ülés összehívását indítványozta Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter. A parlament honlapján olvasható indítványban a tárcavezető 6 törvényjavaslatot sorolt fel, amelyek módosításáról szavazni kell a kormány szerint. Köztük van a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetéséről szóló javaslat, az ügynökakták feltárásáról szóló, és az a javaslat is, amely alapján a jövőben az egészségbiztosító veszi át az egyedi gyógyszertámogatási kérelmek elbírálását végző Batthyány Stratmann László alapítvány feladatait. Megvonna az élethosszígtartó juttatásokat a Tisza párt azoktól a köztársasági elnököktől, akik nem töltötték ki a teljes ciklusokat. Magyar Péter kormányfő felidézte, nagy többséggel elfogadta az országgyűlés a független és szabad közmédiát biztosító törvényt, a gyűlöletkeltő plakátok teljes tilalmát és azt a jogszabálycsomagot is, amely szükséges a 6000 milliárd forint uniós forrás hazahozatalához. Az EU-s pénzek felszabadításához szükséges, már elfogadott korrupcióellenes és átláthatósági jogszabálycsomag szerint 2 év börtönt kaphat az, aki a vagyonnyilatkozatával szándékosan megtéveszti a hatóságokat. Megerősítik az integritás hatósági jogkereit, kivezetik a közérdekű vagyonkezelő alapítványokat, így azok állami eredetű vagyona visszakerül az államhoz, és helyreállítják az egyetemi autonómiát. Az új kormány csatlakozik az Európai Ügyészséghez. Őrizetbe vett 6 embert a Nemzeti Kulturális Alap kifizetései ügyében a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A választások előtt kiosztott 17 milliárd forintos támogatások miatt hűtlenkezelés gyanújával hallgatták ki őket és kezdeményezték előzetes letartóztatásokat. A Fidesz modernkori AVH-t emleget. Bűncselekmény hiányában elutasította a fővárosi nyomozó ügyészség azt a hivatali visszaélés miatt tett feljelentést, amelyet Havasi Bertalan, Orbán Viktor egykori sajtófőnöke és ifjabb Tényi István nyújtott be Magyar Péter miniszterelnök ellen. A június 18-án kelt határozat szerint a feljelentett cselekmény nem bűncselekmény. A volt helyettes államtitkár sérelmezte, hogy Magyar Péter május közepén jogellenesen rendőri erővel akart őt kivezettetni a Karmelita kolostorból. A közmédia átalakításának folyamatába bárki bekapcsolódhat, mondta el Tar Zoltán a Facebookon. Amint az átmeneti vezetés átveszi az irányítást, megindítják a társadalmi párbeszédet, közölt a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tegnap kamatot vágott, és a következő hónapokra további kamatcsökkentést helyezett kilátásba a jegybank. A monetáris tanács 25 bázisponttal 6%-ra csökkentette a jegybanki alapkamatot, és ugyanilyen mértékben módosította a kamatfolyosó két szélét is. Varga Mihály MNB elnök arról beszélt, az inflációs várakozások érdemben csökkentek márciushoz képest, az ár- és korlátozások azonnali kivezetése sem veszélyeztetné az árstabilitást. Döntött a parlament a védett üzemanyagár megszüntetéséről, de a gazdasági és energetikai miniszter rendkívüli hatáskört kap, hogy szükség esetén hasonló intézkedéseket vezessen be. Kapitány István azt mondta, itt az idő, hogy az ország visszatérjen a normál piaci működéshez. Áramellátás nélkül maradt Szevasztopol az energiainfrastruktúra elleni ukrán dróntámadások miatt, az érintett objektumokon szükségállapotot vezettek be és folyik a károk felmérése. Az orosz hadsereg ilyen 101 csapásmérő és álca drónnal támadott ukrajnai célpontokat, a légvédelem a drónok zömét elfogta, azonban a csapásoknak civil halálos áldozatai és sebesültjei is vannak. Végül az időjárásról. Holnap nagy rész derült lesz az ég, esetleg kevés gumoly felhővel, csapadék nélkül, mérsékelt légmozgással. A hőmérséklet csütörtökre hajnalban 14-16, napközben aztán 32-34 fok körül alakul majd. Híreinket hallották.
Reklám.
A győzelem mindig felejthetőbb, mint a vereség, vallja a Képmás címlap interjújában Márton Gréta kézilabdázó. A júniusi számból megtudhatjuk, miként küzdhetünk meg a kihívásokkal, mit gondol egy boncmesternő az életről, és hogyan látja a világot az Z-generáció. Barangolhatunk a hagyományai törző vajdaságban, a jeges Grönlandon és az örökényüzsgő New Yorkban. Keresse a Képmás magazint az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
Földi kutya fúrja az alagutat, gyökereket, hagymát és gumót kutat. Nagy fogával hampe a rapja, és megeszi vagy raktárba a rapja.
Grélusz Vilmos vagyok, és nagy szeretettel hívok mindenkit a Kaláka Fesztivál gyerekprogramjaira. Június 27-én, szombaton és 28-án vasárnap délelőtt tartjuk ezeket a gyerekeknek szóló koncerteket, családoknak szóló koncerteket, hiszen a felnőtteket is mondjuk. Én fogok muzsikálni szombaton, vasárnap pedig a Kaláka fog muzsikálni, és én fogok muzsikálni a Kalákával. Ez egy érdekes program lesz. Kupak tanács az a címe, környezetvédelmi dalok vannak ezen a lemezen, amit nem végadtunk ki. Lesz itt más környezetvédelem is, például Bábos Zöldre, de lesz itt fotó színház, egyéb bábjáték, vándor, játszótér, sok mindent lehet csinálni, egész délelőtt tart a vidámság 10 órától mind a két napon. Gyertek, várunk neked egy perc.
A föld alatt valaki rá, ahol él, ott nem nő virág. A föld alatt valaki túl, ahol él, ott csak ő az úr. Ő a földi kutya.
Reklámot hallottak. Könyvjelző. A Szent István Rádió nyelvápoló és könyvajánló műsora.
Sok szeretettel köszöntöm minden kedves hallgatónkat. A műsor készítőjét, Domán Vivient hallják. Mai adásunk vendége Gellen Olen Róbert logopédus, akivel a kisgyermekek között töltött szakmai gyakorlatáról és hivatásáról beszélgetünk. Tartsanak velünk! Sok szeretettel köszöntelek itt rádiónk mikrofonjánál. Először is mesélj egy kicsit a hallgatóknak arról, hogy hogyan jut a te életedbe a hivatásod. Meddig kell visszamennünk? Hogyan alakult ki benned, hogy mi szeretnél lenni, hogy mi az álmod?
Elég régre nyúlik vissza a történet. Én körülbelül 7-8 éves koromban találkoztam így a színházi világgal, és egészen kicsi koromtól színész szerettem volna lenni. Egy ilyen amatőr helyi kis társulatban ismerkedtem a színházi világgal. Én egyébként Borsodból származom, ott történtek ezek az események, aztán elköltöztünk Egerbe. Itt már nem volt új lehetőségem, így hogy elszakadtam attól a közösségtől, és elkezdtem valamiért így nagyon nagy érdeklődést mutatni a természettudományok iránt, de nem igazán tudtam még, hogy hogyan vagy milyen vonalon induljak el, és amikor már 8. osztályos voltam, és kellett volna iskolát változtatni, akkor aztán végképp nagyon tanártalan voltam. És egyszer a rajztanárom még az általános iskolában megkérdezte, hogy na akkor én mi szeretnék lenni, hogyha nagy leszek, és mondtam neki, hogy fogalmam sincs. És akkor ő bemondta a szemét, rám nézett, és azt mondta, hogy Robi, te pedagógus leszel. Akkor kinevettem, hogy én pedagógus, én elgondolkodtam rajta, hogy ha esetleg tényleg tanár lennék, akkor mit tanítanék. És kémia, illetve a biológia volt az, ami mellett így el tudtam volna kötelezni magam, úgyhogy én úgy is jelentkeztem ide a Szilágyi Erzsébet gimnáziumba, hogy én majd kémia biológia szakos tanár leszek. Tovább gondolva a dolgot, hát lehet, hogy ez a tanári pálya mégsem annyira a legjobb ötlet, úgyhogy kitaláltam, hogy anyagkutató vegyész leszek, hogy a kémia mégiscsak megmaradjon. Aztán Budapesten voltam egy tréningen, és rádöbbentem, hogy én nem szeretném az életemet egy laborban tölteni, és igazából így visszakanyarodtam a színházi világhoz. Jelentkeztem is Budapestre, és színház és filmszínész szakon tanultam, viszont valahogy úgy mindig ott motoszkált bennem ugye a rajztanáromnak az üzenete, hogy én pedagógus leszek, és így éreztem is magamban igazából, hogy úgy érdekelne a terület. Azt, hogy a pedagógián belül miért a gyógypedagógiát, illetve a logopédiát választottam, hát ezen szoktam gondolkodni, de mindig is szerettem beszélni, nagyon szeretem a nyelveket, illetve nagyon sokat dicsértek a tanáraim az iskolában is, hogy mennyire szépen beszélek, és akkor erre az útra terelődtem.
Valóban nagyon különleges orgánumod van, és gondolom, hogy ezt sokan említették, vagy említik neked, és akkor valahogy így a talentumokat kellett útba terelni. Hogyan jött a mostani munkahelyed az életedbe?
Hát igazából csak kellett egy hely, ahol így egyetem mellett tudok pénzt keresni, mert nyilván így 20x évesen már nem szívesen él az ember a szüleivel, abból meg nem lehet megélni, hogy egyetemre jár az ember, úgyhogy kellett valami munka lehetőség, és egy gimnáziumból egy osztálytársam dolgozott már akkor ezen a munkahelyen, és ő kérdezte meg, hogy érdekelne engem ez a kommunikációs gyakornoki lehetőség, és igazából így kerültem oda.
Ha a logopédiáról beszélünk, akkor mesélj egy kicsit arról, hogy mennyire váltotta be a reményeidet a tanulmányaid? Így képzelted el, hogy ilyen dolgokról fogtok tanulni? Mennyire volt gyakorlati, mennyire elméleti? Még nem is beszélhetünk múlt időben, hiszen hamarosan fogsz majd csak végezni.
Igen, így van. Így az a tapasztalatom, hogyha így másokkal beszélgetek arról, hogy logopédiát tanulok, hogy nem igazán tudja a laikus ember, hogyha lehet így mondani, vagy egy hétköznapi ember nem igazán tudja, hogy mit csinál egy logopédus. Azon túl, hogy nem tudom, zizik meg, pálcikák a dugdosunk a gyerekeknek a szájába, vagy meg ugye vannak ilyesmi sztereotípiák, de hogy valójában a logopédia, illetve a logopédusnak a kompetencia köre az ennél sokkal, de sokkal tágasabb, amit én magam sem tudtam, amikor jelentkeztem erre a szakra. Hát így a tanulmányaim során nyilván így felfedeztem ennek a csodálatos szakmának minden kis területét, abszolút is sokkal többet jelent ez a szakma ma már, mint amikor én elkezdtem tanulni ezt nyilván, hiszen én is megtudtam, hogy mennyi mindent magába foglal ez a hivatás, mondjuk így, hogy nagyon tetszik benne igazából, hogy nagyjából minden találkozik itt, ami engem valaha is érdekel, tehát hogy természettudományok, hogy ahogy beszéltünk ugye a kémiáról, a biológiáról, hiszen rengeteg anatómiát tanultunk, nyilván nagyon fontos, nem csak a beszédszerveknek a fiziológiája, vagy a kortana, vagy az anatómiája, hanem az idegrendszeri struktúrák is például nagyon-nagyon érdekes terület. Akkor van benne egy kis nyelvészet. Mindig is imádtam a nyelveket, nem csak az idegen nyelveket, de az anyanyelvemet is nagyon-nagyon szeretem, és nagyon szeretem művelni is, mondjuk így, illetve a művészet, ugye, hogyha a színházhoz visszatérünk, a művészetpedagógia, illetve a drámapedagógia is nagyon jól alkalmazható, úgy gondolom, a gyógypedagógiában. Úgyhogy nekem abszolút, abszolút jó választás volt, úgy gondolom.
Mit voltak a többiek, tehát a környezeted, barátok, család, hogy ezt a hivatást választottad, vagy emellett tetted le a voksodat gyakorlatilag?
A családom igazából így mindig mindenben támogatott, bármit kitaláltam, úgymond, vagy bármit szerettem volna. Nem szóltak bele a pályaválasztásba sem, akkor sem, amikor színész hallgató voltam, akkor sem, amikor logopédiára jelentkeztem, igazából csak készténként közöltem velük, hogy én ezt szeretném csinálni, ők megmondták, hogy jól van, kisfiam, menjél.
A pedagógusi pálya valójában tényleg nem került el így téged, hanem megtalált, vagy megszólított. Igen. Ezen keresztül. Ha valaki logopédus lesz, logopédus hivatást választ magának, akkor döntenie kell, hogy fiatalabbakkal vagy felnőttekkel szeretne foglalkozni, vagy fog foglalkozni, ez hogyan néz ki?
Vannak nyilván olyan korképek, melyek óvodáskorban jellemzőek, vagy éppen későbbiekben, vagy már idősebb korban. És igazából szerintem ez így attól függ, hogy a logopédián belül melyik az a terület, amit az adott logopédus jobban szeret, vagy nem tudom, közelebb áll hozzá, és igazából annak a velejárója lesz az, hogy ez most melyik korosztály.
De a gyakorlatban gyerekekkel fogsz majd főként találkozni? Hogy képzeled el így a jövődet, vagy a közeljövődet?
Az egyetemen végzett gyakorlatom alatt mindig óvodákban voltam, persze voltam egy általános iskolában, de az nem tetszett, így nagyon hamar rájöttem, hogy az általános iskolás korosztály az nem az, akikkel szeretnék együtt dolgozni, viszont az óvodásokkal nagyon meg tudom találni a közös hangot, nagyon szeretek velük együtt dolgozni, nagyon jól tudunk együtt működni, úgyhogy nekem igazából így az óvodám, illetve az óvodáskor az, ami így a legjobban bejött, illetve így a jövőben is elsősorban. Szerintem óvodásokkal szeretnék majd foglalkozni, viszont nagyon érdekel ezek a szerzett nyelvi zavarok, amihez viszont már mesterképzést kellene végeznem, hogy klinikumban tudjak elhelyezkedni. Nagyon-nagyon érdekes terület, nem tudom még, hogy belevágok-e a mesterképzésbe, hogyha megcsinálom, akkor viszont már idősebb emberekkel foglalkoznék és klinikai körülmények között.
Visszatérve így magára az óvodás korosztályra, hogyan tudtad könnyen megértetni velük magadat? Mennyire volt ez nehézség, vagy igazándiból a személyiséged segített abban, hogy a közvetlenséged, hogy úgy megkedveljenek és nyissanak?
Igen, abszolút. Én nagyon sok visszajelzést kapok ezzel kapcsolatban a mentoromtól is, illetve a más oktatóktól is, hogy valamiért, hogy tényleg lehet, hogy a személyiségemből fakadóan, de hogy a gyermekek nagyon-nagyon könnyen nyitnak felém. Nem is lepődtem meg, illetve nekem sem volt nehéz kezdeményezni akár a gyerekekkel, mert nekem nagyon sok relatív, de nekem vannak kis testvéreim. Igazából szerintem abból is fakad ez, hogy a fiatalabb testvéreim, van egy húgom, vannak öcséim, akikkel mindig nagyon sokat foglalkoztam, meg vigyáztam rájuk, és ez így kialakult, hogy így könnyen tudok kapcsolatot teremteni az oldásokkal.
Említettem a hallgatóknak már, hogy most folyamatban van jelenleg ugye a diplomád megszerzése. Hol állsz most, milyen kihívások állnak most előtted?
Igazából a legnagyobb kihívás az, hogy befejezzem a szakdolgozatomat. Félig készen van már, mondhatjuk így, de igazából így nagyon sok tényező vezetett ahhoz a döntéshez, hogy idén nem megyek el államvizsgázni, és a szakdolgozatomat sem adtam le. Úgyhogy erre a fél évre most így az volt már a célom csak, hogy a végbizonyítványt megszerezzem, minden tárgyat teljesítsek, és akkor majd a következő fél évben tényleg semmi más dolgom nem lesz, csak annyi, hogy a szakdolgozatomat befejezzem, és így úgy gondolom, hogy sokkal eredményesebben is fel tudok készülni majd az államvizsgára.
Utána mik a terveid? Maradsz majd itt Egerben? Hogyan látod így a közeljövődet? Vagy ez még ilyen nagy titok így az élettől?
Hát ez még nagyon a jövő zenéje. Nagyon-nagyon sok minden érdekel, nagyon sok mindent szeretnék csinálni, és így most olyan helyzetben vagyok, hogy nem igazán tudom eldönteni, hogy akkor most így a sok mindenből tényleg melyik utat válasszam. Nem is feltétlenül gondolom azt egyébként, hogy ez egy ilyen vagy-vagy választási helyzet lenne, hiszen lehetne akár együtt is csinálni mindezt, de hát azt ki kell találni, hogy hogyan tudna ez így működni. Hogyha maradok Magyarországon, akkor én csak Egerben tudom elképzelni igazából az életet. Nagyon sok magyar városban jártam már, nagyon sok mindent láttam Budapesten, és értem a tanulmányai miatt, de így Eger az egyetlen hely ebben az országban, ahol én így otthon tudom érezni magam.
Mesélj egy kicsit a gyerekekkel való munkáról így a hallgatóinknak, részleteket, vagy akár kulisszatitkokat is, hogy hogyan élted meg, hiszen említetted, hogy a gyakorlatot azt kisebbek között végezted. Hogyan zajlik egy ilyen beszélgetés vagy gyakorlat? Hogyan készül rá az ember fiatal felnőttként?
Már hogy a szakmai gyakorlatra? Az egyik legnagyobb kihívás ebben a történetben, hogy találni kell egy intézményt, aki befogad, és ahol van olyan szakember, aki mentorálni tud a gyakorlat során, de hogyha ez megvan igazából, onnantól kezdve már minden könnyebben megy. Hát ami még kihívást jelenthet igazából az az, hogy borzasztóan elméletközpontú az egész képzés. Ugye több egyetemen tanultam, és azt tapasztalom sajnos, hogy ez mindenhol így van. A gyakorlatnak szerintem a legnehezebb része, aztán a gyakorlat végén meg az egyik legnagyobb csodája, hogy mindaz, amit eddig hallgattál az egyetemen, és nem értetted, az most összeáll és kivilágosodik. Én a szakszolgálatnál töltöttem a gyakorlatomat, ami azzal jár, hogy így tényleg a szakmának, illetve tényleg a gyakorlati munkának a legrosszabb és a legjobb oldalát is láttam, hiszen a logopédusoknak, de biztos vagyok benne, hogy más szakembereknek is a szakszolgálatnál, akik tényleg terápiát végeznek, és kint vannak terepen a gyerekek között, nagyon-nagyon-nagyon nehéz munka, hiszen nagyon-nagyon sok gyerek van, akit el kell látni, a kapacitás meg borzasztóan kevés. Úgyhogy a legnagyobb kihívás talán még az is volt, hogy egyszerre több gyerekkel kellett foglalkozni. Ami nekem például így, hogy tényleg semmi tapasztalatom nem volt, és akkor kerültem először óvodába gyerekekhez, borzasztóan nehéz volt igazából így megtalálni a szerepemet is egyrészt, így ebben a helyzetben, de szerencsére ők könnyen elfogadtak. De nyilván bemutatkoztunk, meg a mentorom is, akikkel ők szinte minden nap, vagy minden héten legalábbis együtt dolgoznak, hogy ők elmondták, hogy én ki vagyok, én miért vagyok itt, és igazából ezt így elfogadták, és így nagyon könnyű volt velük utána együtt dolgozni. Bementünk reggel az óvodába, és onnantól kezdve folyamatosan tényleg szünet nélkül jöttek a gyerekek. Volt, aki egyénileg, egyéni formában sokkal könnyebb és hatékonyabb a munka. Viszont mivel nagyon sok gyerek van, ezért van, hogy akár 3-4 fő is egyszerre ott van a fejlesztőteremben, a logopédiai szobában. Aztán nyilván attól függ, hogy kinek miért kell úgymond ide járnia. De hogyha megtörténtek a terápiák, akkor a gyakorlat végén még átbeszéltünk mindent, illetve mint az, hogy mi történt aznap, illetve hogy holnapra mivel készüljek. És ugye, hogy ez is nagyon-nagyon nehéz, hiszen van egy munkahelyem, ahol én dolgozom, de mellette csinálni kell a gyakorlatot, és rengeteg plusz munka ez. De legalább a valóságot láttam, hiszen hogyha tényleg úgy döntök, hogy akár a szakszolgálathoz, vagy bárhova elmegyek dolgozni, akkor legalább látom azt, hogy ez tényleg mennyi munkába jár. Hiszen nem csak arról van itt szó, hogy bemegyünk az óvodába, és akkor megtartjuk a terápiás foglalkozásokat, ott vagyunk egész délelőtt, és akkor utána nyilván adminisztrációs feladatok vannak, de hogy az még mindig nem elég, hiszen a másnapra, meg az azt követő napokra folyamatosan készülni kell és tervezni, ami így tapasztalatlanul ugye hallgatóként még nagyon-nagyon nehéz.
adásunkat, melynek vendége Gellen Olen Róbert logopédus. Beszéltünk itt kihívásokról és nehézségekről, mesélj egy kicsit a hallgatóinknak az örömökről, a magaslati pontokról és azokról a pillanatokról, amik úgy kedvesek a szívednek. Volt esetleg maga alatt itt a gyakorlati rész alatt olyan, amit szívesen megemlítenél vagy kiemelnél, természetesen így nevek nélkül, hanem tényleg csak a gyakorlati pillanatokat, vagy olyan dolgokat, amik kedvesek.
Alapvetően egy nagyon sikerorientált ember vagyok, ezt nyilván a pályaválasztásnál is figyelembe kellett vennem, meg a szakirányválasztásnál is, bár igazából el sem gondolkodtam egyik másik gyógypedagógiai irányzaton, sem csak a logopédián, de hogy azért a logopédiában gyakori a sikerélmény, ami érheti nem csak a szakembert, hanem a klienst is, ugye jelen esetben egy óvodást. Szerintem az egyik legnagyobb öröm az, hogyha mondjuk valakinek megpertül az erje. Tehát, hogyha így már hónapok óta akár, mert azért egy ilyen terápia elhúzódhat sokáig, főleg, hogyha csak heti egy alkalom jut az óvodában az adott gyerekre, de hogyha végre sikerült, vagy ha nem is röhangot, hanem bármilyen más célhangot, hogyha végre sikerült torzítás és minden nélkül megvalósítani, produkálni, az egy hatalmas nagy öröm a gyereknek is, illetve a szakembernek is, hiszen azért mégiscsak ez a munkánknak az eredménye. Egyébként tényleg nagyon szeretem a gyerekek között lenni. A pedagógusnak nincs kedvenc gyereke, de nyilván voltak olyan gyerekek, akik így közelebb álltak a szívemhez. Az egyik kisfiú például nagyon érdekes volt az első találkozásunk, mert megérkezett, volt egy sebb helye a szemem mellett az arcán, és én megkérdeztem, hogy mi történt, és ő olyan lelkesen, tényleg szívvel lélekkel elmesélte nekem, hogy mi történt, de egy szót sem értettem abból, amit mond. Hát igen, de így nagyon-nagyon sok beszédhangja hiányzott, illetve más nyelvfejlődési problémái is voltak, de hogy az a szeretet, meg az az életöröm, és tényleg, ahogy ő így megérkezett, hogy ő most megosztja velem ezt a történetet, de tényleg nem értettem egy szót sem abból, hogy mi történt.
Mennyire játékos egy ilyen foglalkozás? Mennyire kell a játéknak központi szerepet játszania? Vagy ez igazándiból kőkemény tanulás a gyerekeknek, meg nektek is olyankor?
Hát azért ez nagyon változó. Nyilván függ a terápia jellegétől is, hogy tényleg mi az, amivel éppen foglalkoznunk kell, és hogy a cél megvalósításához tudunk-e játékos eszközöket használni, illetve hogy a pedagógusnak éppen mennyi kapacitása van arra, hogy most ilyesmivel készüljön. De nagyon-nagyon fontosnak tartom, hiszen a gyermekeket így sokkal könnyebb megfogni, sokkal könnyebb őket lekötni, és hogyha nem feltétlenül érzik azt, hogy ők most egy feladat helyzetben vannak, úgy élik meg, mintha játszanának, akkor sokkal nagyobb élmény lesz nekik is, és sokkal szívesebben fognak jönni. Úgyhogy igen, meg egyébként az egyetemen is vannak erre vonatkozó kurzusok igazából, ahol így próbálnak a hallgatóknak olyan eszközöket adni a kezükbe, hogy sokkal játékosabbá tudjuk tenni a munkát.
Ha újra kezdenéd, akkor is ezt a pályát választanád? Gondolkodtál-e esetleg el az egyetem alatt ilyesmiről? Hiszen sok minden érdekelt, és sok talentumot hoztál így magaddal. És végül mégis a logopédia lett, ami mellett most a végsőkig kitartasz, vagy kitartottál.
Igen, gondolkodtam rajta. Egyáltalán nem bántam meg, tehát tényleg úgy érzem, hogy nagyon-nagyon közel áll hozzám ez a szakma. Nagyon szeretem csinálni, nagyon szeretek róla tanulni is, nyilvánvalóan beszélni is nagyon szeretek róla. Amit másképp csinálnék viszont, hogy nem biztos, hogy ugyanazon az egyetemen kezdeném el a tanulmányaimat, illetve biztos vagyok benne, hogy levelező tagozatos lennék a kezdetektől fogva.
A színházat hogyan viszed tovább az életedben? Mert azt gondolom, hogy ez is egy fontos része az életednek, maga, hogy ezt is tanultad, megérdekelt is, és hogy ezt hogyan tudod majd becsempészni az életedben, vagy mennyire tartod fontosnak, hogy ez jelen legyen az életedben, mint kultúra, művészet?
Abszolút fontosnak tartom, és hát az utóbbi 2 évben biztosan, lehet, hogy 3 is, ugye így nincs fókuszban igazából sem a színház, a művészetek vagy a művészetpedagógia, és érzem, hogy borzasztóan hiányzik. Mindenképpen szeretnék majd visszatérni a színházba, de hogy most főállású színészként, vagy éppen valamelyik másik szakmámat választom, és akkor csak így mellett a hobbi szinten, az nem tudom, de mindenképp szeretnék meg visszatérni a színházba, mert nagyon hiányzik.
Így, hogy gyerekekkel foglalkoztál, illetve majd valószínűleg gyerekekkel is fogsz foglalkozni, mennyire fontos a szülőkkel való kapcsolattartás, vagy mint szakembernek, ezt hogyan tanítják, hogyan álltok ti ehhez?
Abszolút nagyon fontos. Ezt is tanuljuk az egyetemen egyébként, hogy hogyan tudunk a szülőkkel jól együttműködni, illetve hogyan kellene, meg milyen formai keretei vannak ennek esetleg. De abszolút nagyon fontos, hiszen ebben nem csak a pedagógus és a gyermek van, hanem a szülő ugyanolyan fontos szereplő ebben az egész történetben. Hogyha a szülő nem támogatja a saját gyermekét ebben a folyamatban, mert azért voltam olyan helyeken is gyakorlaton, hát azért előfordult, hogy több szülő nem vette kellően komolyan a helyzetet, hogy így nem vitték el a foglalkozásokra, nem vitték el fejlesztésre a gyereket, vagy ha meg elviszi, akkor otthon nem gyakorol vele. De most amit így tényleg a keretek engednek, hogy heti egy, nagyon jó esetben 2 alkalommal tud találkozni a logopédus a gyermekkel, az borzasztóan kevés. Az én gyakorlatom alatt egyébként ott ebben az intézményben úgy működtek a dolgok, hogy minden gyermeknek volt egy logopédiai füzete, ahol kapcsolatot tudott tartani igazából a logopédus a szülővel, nyilván a telefonszám az mindenkinek ott van. A szülői értekezletekre is bemehet egyébként a logopédus, hogyha van valami mondani valója. illetve a szülők is bármikor tudják őt keresni, akár telefonon, hiszen az elérhetőség az szintén ott van ebben a kis füzetben, illetve ebben a füzetben gyűlik össze igazából minden feladat, meg gyakorlat, amit otthon muszáj lenne, hogy a gyermek gyakoroljon a szülővel. Szóval nagyon-nagyon-nagyon fontos az együttműködés.
Hogyha te úgy a saját gyerekkorodra visszagondolsz, mi az, amit most tapasztalsz a mostani fiatalok között, és a saját gyerekkorod kapcsolatában változott valami? Ugye azt mindig szokták mondani, ez már gyakorlatilag közhelyesülés vált, hogy egy picit gyorsabb a világ, több az impulzus. Az idegrendszer is máshogy fejlődik? Ti mit láttok szakemberként, hogy mit tanácsolnál, mi az, ami jobb mederben tartaná azt, ami most zajlik?
Abszolút érezhető a változás, bár így talán még az óvodáskorban annyira nem is különböznek a gyerekek, mondjuk az én testvéreimtől, ahogy visszaemlékszem az ő óvodáskorukra, nyilván a sajátomra annyira nem tudok. Ami viszont fontos, hogy egy szóba hoztad az idegrendszert is, de hogyha már így logopédiánál tartunk, akkor mondjuk a nyelven sajátítás vagy a beszédfejlődés. És igen, ez is lehet már lerágott csont, vagy közhelyes téma, de hogy az okos eszközök, azok nyilván nagyon nagy szerepet játszanak abban, hogy több gyermeket érint most már akár egy nyelvfejlődési zavar, vagy a megkésett beszédfejlődés, hiszen a beszéd tulajdonképpen mozgás. És jó, persze megvan ennek az idegrendszeri háttere, hogy mi történik ott az agyban, de tulajdonképpen csak mozgás, hiszen az ajkaink, a nyelvünk, ugye, hogy hogyan mozog ez a beszédprodukció tulajdonképpen. Tehát ez finom mozgás, amit megelőz a nagy mozgás. Viszont hogyha a gyermek nem mászik fára, nincs kint a játszótéren, nem mozog tényleg, nem labdáznak odakint, hanem ülnek bent, és nehogy Isten tévét néznek, vagy nem tudom, már 2 éves korában ott van a kezében a táblagép, akkor tulajdonképpen a mozgásnak az élményétől, de nem csak a mozgás élményétől van megfosztva a gyermek, hanem el is maradhat igazából így a fejlődésben, hiszen a mozgásfejlődés az nagyon-nagyon fontos a beszédfejlődés szempontjából is.
Azoknak, akik most választják ezt a szakmát, volna-e tanács, amit így adnál, amit mondjuk magadnak is adtál volna, amikor indultál, vagy amit te magad is szívesen fogadtál, ha mondtak akár tanárok, mentorok, így az adás végéhez közeledve?
Amit a 4 évvel korábbi önmagamnak mondanék, talán az, hogy ne az egyetemnek a megítélése vagy a hírneve alapján, illetve az elhelyezkedése alapján válasszon, hanem nézze meg, hogy kik tanítanak azon az egyetemen, illetve hogy milyen a mintatanterv, mert hogy oké, hogy ugyanaz a szak és ugyanazt a diplomát kapjuk a végén, a mintatanterv nagyon-nagyon eltérő. És ezt például nagyon sajnálom, hogy én nem tudtam az elején, hiszen akkor, ahogy mondtam korábban is, hogyha valamit másképp csinálnék, akkor nem biztos, hogy ezen az egyetemen kezdtem már volna tanulni, hogyha tudom, hogy ugyanaz a szakmai képzés más egyetemen milyen mintatanterrel történik.
Kedves hallgatóink, mai adásunkban a kisgyermekek között töltött szakmai gyakorlatáról és hivatásáról beszélgettünk Gellen Alen Róbert logopédussal. Búcsúzik a műsor készítője, Domán Vivien.
Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték. Neuma. Fejezetek az egyház zene történetéből. Dicsertessék a Jézus Krisztus, mai műsorunkban dr. Varga László orgonaművész egyház zenész előadását hallják.
Jó napot kívánok, kedves hallgatóim! Az évközi időt éljük. Nem így a középkori magyar kalendárium szerint, amely az esztergomi rítushoz kötődött, abban ugyanis a Szent Háromság ünnepe utáni vasárnapokat számolták. Ha a tridenti rítus könyveit lapozzuk fel, akkor azt látjuk, hogy azokban a pünkösd utáni vasárnapokat tartják számon. Ha pedig Johann Sebastian Bach kantátait vizsgáljuk, ismét azt látjuk, hogy azok a Szent Háromság vasárnapjától vannak beosztva a 18. századi német luteránus gyakorlatnak megfelelően. Alfred Dürr Johann Sebastian Bach kantátái című könyvében a 21. kantátát mutatja be a Szent Háromság utáni harmadik vasárnapra. A fennmaradt eredeti szólamanyag borítóján két adat mutat arra, hogy az egyházi év melyik napjára is tervezte a komponista az előadást. Az egyik, per onnyi tempó, vagyis az egyházi év bármely napján. Bach másik jegyzetéből viszont megtudjuk, hogy 1714-ben a Szent Háromság utáni harmadik vasárnapon adták elő Weimarban. Érdekességként éppen, mint idén, június 17-e volt aznap. A két részes, 11 tételes mű a komponista egyik leghosszabb kantátája. Jellegzetessége, hogy sok szentírási idézet van benne, ami Bach korai kantátáit inkább jellemzi, mint a weimari darabokat. A költött szövegek szerzőjének, azok stílusából és a jellegzetes Jézus és a lélek párbeszéde szakaszból a zenetudósok Salomon Frankot tartják. A szöveg tartalmáról a következőket írja Dürr. A szövegnek alig van köze a Szent Háromság ünnepe utáni harmadik vasárnap evangéliumához. Inkább az episztolának ahhoz a felszólításához kapcsolódik, hogy a keresztény ember vesse minden gondját Jézusra. A lélek nagy aggodalmában és nyomorúságában Istentől elhagyatva érzi magát, és a pokol hatalmai szorongatják. Követve a felszólítást, hogy várjon Istenre, aki majd segít neki, Jézushoz fordul, aki segedelmet és megújulást, felüdülést ígér. Miután a lélek Jézusra vetette gondjait, ismét elégedett, szűnik az aggodalma, végül a megölt bárány dicsőítőjének zárja a művet. Az episztolával való kapcsolata legvilágosabban a 9. tételben tűnik ki. Mit segítenek rajtunk a nehéz gondok, hiszen az Úr jót tesz vele. Minden gondotokat őre elvessétek, mert néki gondja van reátok. A kantáta első részét a prédikáció előtt, második részét az után adták elő. Most az első részt fogják hallani. Hangszeres bevezető tétellel, szinfoniával kezdődik a mű, amely egy obol verseny lassú tételére emlékezteti a hallgatót. Ezt követi a nyitókórus a 94. Zsoltár 19. versével. Mikor megtelik szívem aggodalommal, vigasztalásod felüdíti lelkemet. Az oboával kísért szoprán ária szövege így hangzik. Sóhaj, könnyek, bánat, baj, félénk vágyak, aggódás és halálmardosság szorongó szívem. Keserűség és fájdalom tölt el. A negyedik tételben egy vonós kísérettel ellátott tenor recitatívót hallunk. Ezt úgy hívjuk, hogy recitatívó accompagnato. Istenem, miért fordultál el teljesen tőlem? Nyomorúságomban, félelmemben és csüggedésemben. Nem ismered meg gyermeked? Nem hallod azok panaszát, akiket hűség és szövetség köt hozzád? Te vidámítottál meg, és most kegyetlen vagy hozzám. Mindenütt kereslek téged, hívlak és kiáltok hozzád. Egyedül vagyok fájdalmammal és jajommal, mintha nem is tudnál róla. Az ötödik tétel tenorária, amelyben a vonós hangszerek a könny áradat örvényeit és hullámait mutatják be. Sós áradat örvénye elkap és a mélybe húz. Vihar és hullámok csapdosnak, és a fájdalom tengere lelkemre, életemre tör. Horgony és súly szakadozik. Itt a mélységbe süllyedek, ott a pokol torka tárul. Miért csüggetsz el lelkem? Miért háborogsz bennem? Bízál Istenben, mert még hálát adok neki, szabadító Istenemnek. Énekli a kórus a 6. tételben a 42. Zsoltár 12. versét. A felvételt Nikolaus Arnunk úr Bach kantáta összkiadásából hallhatják. Isten áldja önöket! Thank you.
Oh. Thank you.
Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban dr. Varga László orgonaművész, egyházzenész előadását hallották.